A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en, Renk Zoltán, a Hungrana vezérigazgató. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Nem olyan régen beszélgettünk, az elmúlt év végén, novemberben talán, úgyhogy sok mindent megbeszéltünk abból, ami sújtotta a magyar mezőgazdaságot, meg a, hát ugye önök kukorica feldolgozással foglalkoznak, és hát ha volt tavaly igazán időjárás által sújtott növény, az a kukorica volt, és nem csak időjárás, hanem geopolitikai problémákkal sújtott növény, na de hát ennek ellenére, vagy ezzel együtt, most már gondolom látják, hogy hogy sikerült a tavalyi év, milyen évet zártak.
Cégünk azt lehet mondani, hogy minden körülménytől eltekintve, de ha nem lettek volna is ezek a körülmények, akkor nagyon sikeres évet zártunk. Tehát gyakorlatilag a 2021 végén kitűzött célokat, terveket, azokat teljesítettük év végére, annak ellenére, hogy gyakorlatilag ezek a dolgok történt akár alapanyag, akár energia oldalon. Tehát ezt egy hatalmas sikernek tudjuk be. Nyilván ez egy csapatmunka, 350-en vagyunk a cégben, ugye rengeteg inputot veszünk, rengeteg terméket adunk elő, és csak ezeknek a nagyon jól összehangolásával, illetve időben léptünk minden esetben, minden tekintetben is jó irányba, hál' Istennek. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon sikeres évet tudtunk zárni 22-ben.
Az, hogy tulajdonképpen minden nehézség ellenére sikeresek tudtak lenni úgy, hogy egy 2021-ben kitűzött célt tudtak megvalósítani, eleve egy ilyen kezdéssel, hogy kitört egy háború a szomszédba. Már eleve gondolkodtak azon, talán a 21-es emelkedett árak miatt, meg nyersanyag hiány miatt, hogy lehet, hogy alternatív források után kell nézni, vagy mi volt a fő oka annak, hogy sikeres volt ez az év?
Alapanyag, tehát kukorica tekintetében igen. Mi ugye nem tudom, a hallgatók mennyire tudják, mi több mint 1 millió tonna kukoricát dolgozunk föl, ami hát ez egy bődületes nagy mennyiség. Európa egyik legnagyobb kukorica feldolgozó üzeme vagyunk, és a 21-es évnek a betakarítási időszakában, tehát a szeptember-októberben kezdődő, tehát amikor ugye a kombájnok aratják a kukoricát, már akkor elkezdtek emelkedni a nemzetközi árak. Különböző okai voltak ennek, azért erről azt kell tudni, mint minden, mint az olaj, az energia, bármilyen energiahordozó, a mezőgazdasági alapanyagok, tehát a tömegtermékek, a kukorica, búza, szója, ezek világpiaci termékek, ezek gyakorlatilag a világ egyik sarkában történik valaminek, a másik sarkában is megvan a hatása, következménye. És elkezdtek emelkedni az árak, és azt láttuk, hogy 21-ben még viszonylag mondjuk egy átlag alatt egy picivel, de hogy egy viszonylag stabil termés volt Magyarországon, bőven fedezte a Magyarország igényeket, de azt láttuk, hogy a gazdák ráülnek erre az emelkedő ártrendre, és akkor várják a legjobb lehetőséget, és behúzták a kéziféket, nem akartak értékesíteni. És már akkor elkezdtünk gyakorlatilag alternatív forrásokból, tehát Szerbiából, Horvátországból, sőt még Lengyelországból is, pedig hát ez egy ilyen talán soha meg nem történt dolog volt, hogy Lengyelországból Magyarországra hozzanak kukoricát, de mi szépen kiegészítettük azt, amit nem tudtunk megvenni a magyar gazdáktól. Ők teljesen érthetően egyébként fogták a termést, és tudtunk üzemelni. Rólunk azért azt kell tudni, hogy mi nagyon sok iparágba szállítunk alapanyagokat. Tehát mi nem csak egy termékünk van, hanem nagyon sok, négy iparág, vagy hát négy termékcsoportunk van, és nagyon sok iparágba szállítunk, tehát viszonylag kiegyensúlyozott a vevői portfóliónk.
De csak addig, amíg folyamatos szállítás van.
Tehát ugye ez adja... Alapanyag, pontosan. Tehát alapanyagból viszont egyetlen egy van, kukorica. De ezt tudtuk biztosítani. Álmunkban nem gondoltuk volna, hogy kitör a háború gyakorlatilag a szomszédunkban. Ez megtörtént, akkor nyilván az árak is még jobban az egekbe szöktek. Egyébként még megjegyzem halkan, hogy ugye az energiárak is elkezdtek már 21 nyarán emelkedni. Nyarán őszén, tehát akkor is már egy a korábbi évekhez képest 2-3-szoros árakról beszéltünk.
Ami... Csak ugye ezt a lakosság sokáig nem érezte.
Ezt akkor még nem érezte a lakosság, igen, különböző okok miatt. A piac már igen, illetve az ipari termelők igen, hiszen ugye mi nagyon nagy volumenben, nagyon nagy mennyiségben veszünk energiát, gázt is, áramot is, vagy akár biomasszát, akkor elkezdtük érezni. Viszont oda visszakanyarodok, hogy mivel mi nagyon sok iparágba szállítunk, nagyon stabil magyar és nemzetközi brendek, márkák a mi vevőink, ezért ők hosszú távon gondolkodnak, és ezért nekünk is hosszú távon kell gondolkodnunk, tehát biztosítanunk kell hosszú távon az alapanyagot, legalább fél évre előre hozzá az energiát, stb. És mi így indultunk neki a 22-nek, hogy még a viszonylag olcsó energiából, kukoricából próbáltunk előre bevásárolni. Ami a szerencse volt, hogy a kukorica be is jött. Tehát, hogy bejött a szerb uszály, a lengyel kamion, a magyar gazdák is, amit eladtak, azt vállalták és behozták, tehát, hogy tudtuk biztosítani a folyamatos működést. Na, így indultunk a 22-nek, és ugye február 24, szerintem ezt egy generáció nem felejti el, ezt a dátumot, Ott nagyon megijedtünk, hogy mi lesz. Egyrészt azért a következő hónapban gyakorlatilag ilyen rekord energiárak voltak, és nem tudtuk, hogy ezt hogy lehet majd kirúgozni.
Egyébként energiából...
És hogy mi lesz egyáltalán, igen.
Energiából be lehetett vásárolni, hogy így mondjam, tehát lehetett olyan hosszú távú szerződést kötni, ami ezt a hirtelen kiugrását az energiaáraknak tudta tompítani?
Abszolút, tehát most is akár 2 évre előre lehet vásárolni energiát. Ugye kérdés az, hogy az ember mit gondol, hogy 2 év múlva milyen árkörnyezet lesz, és az most jónak tűnik, vagy nem. Tehát ugye ezek azok a kockázatok, amiket egy gazdasági szereplőnek vállalnia kell, vagy nem.
Önöknek ez bejött akkor?
Az bejött, igen, hogy azért egy fél évre, évre előre mindig valamennyit veszünk. Ugye a probléma ott volt, hogy sosem a 100%-ot vesszük meg, mert hát azért vevőigények változnak, egy picit kevesebbet kérnek ebből, picit többet kérnek abból, tehát én sem tudom megmondani, hogy következő hónapban mennyi üdítőt fogok inni, vagy nem tudom, mennyi csomagolópapírt fogok venni, csak hogy 2 példát mondjak, ahol mi szállítunk. Nyilván a vevők is alakítják folyamatosan az ő igényüket, illetve a megvett mennyiségeket, és ezért mi mindig úgy szoktuk egy picit, egy ilyen 10-20-30%-ot így az úgynevezett spot piacon szoktunk hagyni az energiának. És ugye az elmúlt években, vagy az hát évtizedekben ez nem okozott problémát, hiszen kicsi volt a kilengés, kicsi volt a volatilitás, most viszont ugye az történt 22 elején, hogy ez a mondjuk 20%-on szabadot hagyott energiának az ára meg 10-szereződött, tehát gyakorlatilag borított mindent. A szerencsénk az volt, hogy akár alapanyag oldalon is, vagy energia oldalon is nagyon gyorsan reagáltunk, nagyon gyorsan tudtunk átrakókapacitást lekötni a határon, vasúti kocsikat lekötni, és nagyon stabil beszállítókkal szerződni Ukrajnába, akik gyakorlatilag áprilistól nekünk folyamatosan hozták az ukrán kukoricát, növekvő mértékben, tehát minden hónapban, és ez mondjuk ilyen szeptemberre ért el a csúcsot, azóta nagyon nagy mennyiségek jönnek, de hogy folyamatosan minden hónapban tudtuk növelni az ukrán importot. Tehát ez egyrészt nagyon szerencsés volt, hiszen ugye aztán közben jött egy 22-es hatalmas aszály is, amiből aztán meg pláne, amikor már nyáron látszódott, hogy hatalmas aszály van, akkor a gazdák aztán teljesen behúzták a kéziféket, és nem akartak értékesíteni, érthető módon egyébként. Energia oldalon pedig, hát nyilván azt nem tudtuk kikerülni, tehát a spot gáz vagy a spot áramnak az árát azt valahogy ki kellett kalkulálni, és itt pedig hát egy olyan... sajnálatos vagy nem, eseménysorozat történt, hogy hát le kellett ülnünk az összes vevőnkkel és fél évkor újra tárgyalni minden szerződést, mert hát most veszteségesen nem tudunk üzemelni értelemszerűen. Na most ezek azok, amik ez most az árakban látszanak.
Ez mennyire ment nehezen? Mert ugye azt gondolom, hogy akkor nagyon nehéz árat emelni, amikor mindenhol csökken. De mondjuk egy ilyen hangulatban, ahol az ember azt se tudja, hogy tegnap még mondjuk 350 forint volt a tej, bemegyek másnap az áruházba 400 forint a tej, hát akkor csak 1 litert veszek, következő nap már 450, tehát egy ilyen időszakban én azt gondolom, hogy egy komoly ipari szereplő azért ezt azonnal leveszi, hogy értem én, hogy muszáj emelni, hiszen erről szólt gyakorlatilag minden hír, hogy a gázár emelkedés, az áramára emelkedik, és egyébként meg minden emelkedik. Szóval ez mennyire ment nehezen vagy könnyen?
Ez nehezen ment, de ugye az a helyzet állt elő, hogy a nehezen azért az relatív, tehát hogy mondjuk 1-2-3 hónap alatt gyakorlatilag ezt végigvittük az összes vevőnkön. Megjegyzem, az összes beszállítónk nekünk is, tehát azért mi rengeteg segédanyagot, vegyszereket, enzimeket, egyéb szolgáltatásokat is veszünk sok milliárd forint értékben minden évben, tehát volt olyan egyik étkezési sósav beszállítónk, csak hogy egy példát mondjak, hogy mik történtek ebben a 22-es évben. Egy 200 euró per tonnás árral voltunk leszerződve, mondjuk volt 3 beszállítónk, ez volt az egyik, és írt egy e-mailt, hogy akkor jövő héttől 1000 euró az ára, és ha az összes vevője nem fogadja el, tehát csak akkor tud szállítani, ha az összes vevője elfogadja, mert ha nem, akkor megáll a termeléssel. Na most ott álltunk, hogy akkor egy betervezett, bebüdzsézett árakban ugye megjelenített 200 eurós étkezési sósav, ami nekünk kell a különböző pH értékek meg egyéb dolgoknak a beállításához a termelésben, ennek az ára 5-szöröződik egyik hétről a másikra. És hát nem tudtunk mit csinálni, el kellett fogadnunk, mert nem állhatunk meg. Na most ezeket mind sajnos a végén ugye a késztermékek árában megmutatkozik. Tehát néhány hónap alatt a vevőink elfogadták, azon egyszerű okból kifolyólag, hogy az összes beszállítójuknál ugyanez a helyzet állt elő, tehát nem tudtak mit csinálni, ha kész terméket akartak előállítani, akkor minden alapanyagnak az ára emelkedését ugye nekik is gyakorlatilag realizálni kellett a késztermék árakba, úgyhogy hát ez sajnos ez. Ugye én ezt már tavaly, tehát több mint egy éve mondom, hogy olyan szinten emelkednek az alapanyag árak, hogy az meg fog mutatkozni a végkésztermékek árakba, hát ehhez most hozzájött az energia is.
Tehát ez a helyzet, ezen most túl jutottak, sikerült árat is emelni, sikerült viszonylag jól átvészelni ezt az elmúlt évet, és sikeresen zárni. Idén mire számít? Ugye a környezet annyiból pozitív változásokat mutat, hogy ugye a gázára az most már tartósan 100 dollár alatt van, sőt, most már 80 dollár alatt is, és azt mondják, hogy nem lesz olyan olcsó már soha, mint volt, mondjuk 2 évvel ezelőtt, de itt valahol 70 dollár környékén lesz egy ilyen stabilitás, és ott fog mozogni a gázára, remélhetőleg. Hogyha minden folyamat így megy tovább, és így sikerül az alternatív beszerzési útvonalakat kiépíteni. Ezzel együtt hogy látja, mire számíthat mondjuk nyersanyagpiacon, mert az lehet a keményebb dió.
Ugye hát ez a millió dolláros kérdés, vagy mi esetünkben több száz millió dolláros kérdés. Nem, ez viccet félretéve borzasztó nehéz most a helyzet. Tehát a tervezhetetlenség és a kiszámíthatatlanság és a mindenfajta racionalitásnak a hiánya az, ami nehézzé teszi. Tehát nem az, hogy nincs alapanyag, vagy hogy nincs gáz, vagy nincs munkaerő, mert van, de az, hogy a vevőink hogy fognak reagálni, lesz-e gazdasági összeomlás, mennyivel esik össze mondjuk, vagy fogy a kereslet, az infláció eredményeképp, stb. Ez mind tervezhetetlen.
Mert egyébként már tapasztalnak, mert ugye ez egy érdekes dolog, igen, hogy igen, az ember bemegy mondjuk pont arról beszélgettünk, hogy ma például a közlekedésben elég nehéz például bejutni. És az ember azt gondolná, hogy hát ha itt ekkora recesszió van, akkor nem ülnek autóba az emberek, de és beülnek, és hát ha az ember bemegy egy áruházban, ott is tömegek vannak, tehát ebből mondjuk, ha valaki felületesen szemléli, azt mondhatná, hogy hát semmi probléma nincsen, de már mindenki panaszkodik, tehát önök is már érzik,
igen.
Fogy a kereslet?
Teljes mértékben, és igazából ősz óta a kiskereskedelmi láncok is folyamatos csökkenésről, tehát vásárlási volumenek csökkenéséről számolnak be. Mi is ezt tapasztaljuk, tehát karácsony az mindig egy nagyon erős időszak azért, mert minden azért az emberek akkor azért megpróbálják a lehetetlent is a fa alá tenni. De január, tehát ez az első 2 hét, ez érezhetően egy visszaesés, és a következő projekciók, tehát vagy forecastok, ahogy ugye mi hívjuk, tehát a vevőinknek a projekció, hogy a következő hónapokban mekkora volumeneket szeretnének tőlünk elvinni, azok csökkennek. A tervekhez képest is csökkennek, és mondjuk egy decemberi állapothoz képest is csökken. Ez elkerülhetetlen. Nyilván ez valahol meg fog állni, lesz ennek egy ilyen equilibriuma, egy nyugvó pontja, és akkor onnan megyünk tovább. Én azt gondolom, hogy most az zajlik egyébként, hogy egy ilyen ár szint ugrás van mindenben. Tehát, hogy igen, nem lesz sosem 20 euró gáz, meg valószínű, nem tudom, bár az olaj az megint egy más történet, de hogy valószínű nem lesz, nem tudom, 40 ezer forint a kukorica, vagy a búza, hanem egy szintet ugrunk, és egyszerűen az fog beárazódni mindenbe. Ezt azért valamilyen szinten fogják követni a fizetések, a bérek is, de hogy úgy minden drágább lesz. A 23-as év az most olyan tekintetben nagyon érdekesen indul, hogy az például mi azt gondoltuk, hogy fölkészültünk nagyon sok mindenre, és próbáltuk kilőni a kockázatokat. És ehhez képest mi például január 1-ével sok termékünkből az egyiket nem gyártjuk, és ez az elmúlt évek sláger terméke volt, ez a bioetanol.
Tehát nincs rá igény?
Igény van rá, hiszen az emberek autóznak, ahogy ugye említette is, és ugye ezt bekeverik a benzinbe, ellenben veszteséges a termelése, hiszen a tőzsdei ára most már gyakorlatilag nyár vége óta, vagy ősz óta tartósan olyan alacsony, aminek 2 oka van, és mindjárt elmondom, hogy tulajdonképpen ilyen alapanyagból és ilyen energiából előállított etanol ára most veszteséges, és hát mi veszteségesen inkább nem termelünk. Ez nyilván, hogy a mi összkapacitásunkat lecsökkenti jelentősen, de az egyéb más termékeink, az édesítőszerek, a glükóz, a keményítők, a takarmányok, vagy az egyéb alkoholok, tehát mondjuk a finomszesz, orvosi alkohol, vagy vegyipari alkohol, ezeket gyártjuk, csak a pióüzemanyagot nem. Ennek 2 oka van egyébként, prózai. Az egyik a most már sok helyen hallott, olvasott és tudott angol és német állami támogatások a gazdasági szereplőknek, tehát ugye a Németországban ez a 200 milliárd eurós csomag, ez keményen oda teszi magát az állam, és gyakorlatilag az összes bioüzemanyaggyártónak az energiaszámláját dotálja, amivel mi nem tudunk versenyezni. Tehát, hogy most egy példát mondjak, a jelenlegi piaci áraknak a közel 30%-át odaadja még a német állam a termelőknek, hogy az energiaszámláját kikönnyítse. Tehát ezzel lehetetlen. Nálunk meg egyébként extra adó van zárójelben, sugom meg ebben az iparágban. Tehát a bioüzemanyaggyártásnál. Tehát a németek támogatják, meg az angolok, ugye unión kívül vannak, de mégis azért egységes a piac, hiszen az etanol az ugye a csatornán könnyen átmegy, vagy át ide-oda. Ez az egyik oka, a másik oka pedig ugye pont a dél-amerikai, a brazil, leginkább a brazil és még egy másikat mondjak, pakisztáni, nagyon jó alapanyagtermés, viszonylag olcsó energia, és gyakorlatilag ők olyan árakkal tudnak még védővámmal megfejelve is bejönni Európába, amivel mi megint csak nem tudunk versenyezni. Szóval itt nagyon komplex probléma, ez most csak egy szűk iparág, egy pici iparág, de ugye a nagy kérdés az az, hogy vajon az európai gazdaság, az európai különböző iparok mi lesz most, és hogy fogják gyakorlatilag, hogy fognak talprálni, hogy fogják visszavenni azt a piaci szerepüket, akár az amerikai, dél-amerikai vagy ázsiai szereplőkkel szemben, ami mondjuk eddig működött, vagy nem. Ugye ez a nagy kérdés.
Na most ugye jelen pillanatban az önöknek nem jelent olyan nagy problémát, hogy nem termelnek egyelőre. De hogyha mondjuk a többi termékből is jelentős fogyasztás csökkenés van, akkor hiányozni fog nagyon. Vagy már most hiányzik?
Teljes mértékben. Most is hiányzik, ezt tudomásul vettük, tehát ennek az évnek úgy álltunk neki, és ugye még ez volt egy 5 perce korábbi kérdés, hogy mi várható gyakorlatilag ebben az évben. Mi most azt mondtuk, és cégcsoport szinten is azt próbáljuk mondani, hogy ebben az évben nem lehet okosnak lenni, csak szerencsésnek. Tehát gyakorlatilag szerintem hetekkel, vagy egy-két hónappal ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy 60 euró lesz a gáz, és nem tudom, az Urál olaj ára, nem tudom, 48 euró, akkor valószínűleg nevettünk volna egyet. Jön a tél, jön a hideg, a háború eszkalálódik, hát biztos, hogy nem fognak lemenni az energiárak. Ennek ellenére lementek. Tehát teljesen kiszámíthatatlan minden, és ez az, amivel ugye egy hosszú távon és nagy volumenekkel tervező vállalat vagy csoport nem tud mit kezdeni. Kockázat minimalizálás van, inkább tudomásul vesszük, hogy rengeteg potenciális profittól elesünk, de nem ugrabugrálunk, és nem kockáztatunk. Ennek része gyakorlatilag az, hogy a bioetanol termeléssel átmenetileg leálltunk, remélhetőleg tavasszal vagy nyáron emelkednek az árak úgy, hogy mi is gyakorlatilag profitábilisan, nyereségesen tudunk termelni újra. Természetesen vannak más termékeink, ezek most betömik azt a lukat, de ez természetesen hiányzik. Ez a legjobb stratégia, amivel mi most elő tudtunk állni a tavalyi év végén, 23-ra, és hát majd év végén meglátjuk, hogy ez bejött-e vagy nem.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után onnan folytatjuk a beszélgetésünket Renk Zoltánnal, hogy azért az elmúlt években, illetve tavaly is végrehajtottak olyan fejlesztéseket, amelyekre most azért a szerencsén túl is számíthatnak. Kérem, akkor is tartsanak velünk.